eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat, mondja az írás. Kegyelem legyen néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szeretett és szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk elején, kezdetén énekeljük a 130. Zsoltár második verszakát. A 130. Zsoltár második verszakát fennállva énekeljük, zenkük az Úrnak. Ha Uram bűnünk szerint minket büntetnél meg, Uram, e világ szerint kiállhatna úgy meg. Így kezdődik ez a szép Zsoltár második verszaka. Kérem a későket, bátran jöjjenek ide előre, hisz még bőséggel van hely. Foglaljuk el helyünket, dicsérjük Istent énekszóval tovább a 165. dicséret első és utolsó verszakával. A 165. dicséretünk első és utolsó verszakával így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, ezt a csodálatos élményt átélve énekeljük. Itt van Isten köztünk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz és gondviselő Isten. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok Istennek szent igéjét, amely megírva található Sámuel második könyvében, mely szolgálja hitünk épülésére, lelkünk erősítésére. A gyülekezet a hosszabb ige szakaszra való tekintettel helyét elfoglalva, de annál nagyobb figyelemmel és nyitott szívvel hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek, és az ajtóban állókat pedig az első sorokban szeretettel várjuk.
Dávid Jeruzsálembe viteti a szövetség ládáját. Ezután összegyűjtötte Dávid Izrael egész ifjúságát, 30 000 embert. Elindult és elment Dávid az egész hadinéppel Bálé Jehúdába, hogy elhozza onnan az Isten ládáját, amelyet a rajta levő kerubokon ülő seregek urának nevéről neveztek el. Az Isten ládáját egy új szekélyen szállították, és elvitték Abinádáb házából, amely a dobbon volt. Abinádáb fiai Uzzá és Ahjó irányították az új szekeret. Elvitték az Isten ládáját Abinádáb házából, amely a dobbon volt. Ahjó ment a láda előtt. Dávid és Izrael egész háza népe pedig táncot járt az Úr színe előtt, mindenféle ciprusfa hangszernek, citerának, latnak, dobnak, csörgőnek és cintányérnek a kíséretével. Amikor a nákon szérűjéhez értek, Uzzá az Isten ládájához kapott, és megfogta, mert megbotlottak az ökrök. Ezért fellángolt az Úr haragja Uzzá ellen. Nyomban lesújtott rá meggondolatlanságáért az Isten, és meghalt ott az Isten ládája mellett. Dávid pedig megdöbbent attól, hogy az Úr összetörte Uzzát. Ezért nevezik azt a helyet Perec Uzzának mindmáig.
Isten tegye áldottá az ő igéjének meghallását, megértését, szívünk befogadását és megcselekvését. Válaszoljunk Isten igéjére imádsággal. Mindenható kegyelmes Isten, szeretnénk ma elmerülni a Te igédben, a Te szavaidban. Bűnnel a szívünkben, bánattal lelkünkben értünk most a házadba. Segíts nekünk, hogy szomorúságunkat, vétkünket le tudjuk tenni a Te láthatatlan lábaid elé. Urunk, szeretnénk, ahogy az igében hangzott, körbe hordozni Téged. Szeretnénk hirdetni életünkkel a Te szerelmedet. Szeretnénk hirdetni a megfeszített, megszabadító Krisztust, úgy, ahogyan Dávid király körbehordozta a fridládát. Istenünk, hálásak vagyunk, hogy szövetségben lehetünk veled, hogy szeretett szövetségben lehetünk. Kérlek, oldozd el a bilincseinket, amik szívünkön vannak. Áld meg gyülekezetünket szent lelkeddel. Köszönjük, hogy most közöttünk vagy. Maradj itt. Kísérj minket a hétköznapokban is. Jöjj szívünkbe. Istenünk, tudva azt, hogy habár szegény a szállás, de mindörökre hálás, úgy áldja Krisztusát. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, kivéve a gyerekek, akiket szeretettel kérem, hogy jöjjenek ki ide az Úr asztalához. Közelebb. Meg vagyunk mind. Köszönjünk egy nagyot. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Úgy, ja, megvártunk titeket is. Tegnap a gyülekezetben egy nagy takarítás volt, mégpedig a templomot takarították ki. Ősszel és tavasszal szokott a gyülekezet így összejönni, szombat délelőtt, és kitakarítják a templomot, a gyülekezeti termet, a lelkészhivatalt, a toronyszobát, még felsorolni is sok, a kertet rendbe teszik, tehát mindenhol szépen, alaposan kitakarítanak. Most éppen ez a bőti időszakra esett, most ugye pár hét, már nyilván tudjátok akár napra, páran órára pontosan, hogy hány nap múlva kezdődik a húsvéti szünet. Nos, pont előtte történt ez, és ez egy szép dolog, és az jutott eszembe, hogy van egy történet, nem tudom, ki tudja, egy profi bibliai ismerők biztos, egy történet, amikor Jézus is rendet tesz a templomba. Ki tudja, hogy melyik az? Igen, mondja.
Az, amikor Jézus elmegy imádkozni a templomba.
Igen.
Akkor azt látja, hogy ott így mindenféle vásárok van meg minden, és akkor így felborítja az asztalokat.
Így van, köszönöm szépen, nagyon ügyesen, szépen elmondtad. Tehát így van, Jézus is rendet tesz a templomba. Na, itt nem kellett azért tegnap vásári asztalokat borogatni, tehát nem ez volt a gyülekezet dolga, hanem azokat kiszedtük, amik nem ide valók. Jézus is ezt teszi, hogy ami nem a templomba való, azokat kiviszi onnan, kizavarja, felborogatja az árusok asztalát, rendet tesz igazából. Nem tudom, hogy vagytok vele, én nem igazán szeretek takarítani, lehet, hogy ti mind nagyon szerettek, ugye, azért nem? Jó, páran jelzik is, hogy nem, de néha muszáj. Vannak ilyen dolgok az életben, hogy néha muszáj. De az ember hitében, lelkében is vannak olyan pillanatok, amikor néha ki kell takarítani. Néha rendet kell tenni, ahogy Jézus tette, vagy ahogy itt a gyülekezet tegnap. Néha rendbe kell tenni az oda nem való dolgokat, ki kell szedni onnan. És erről szól, amikor a nagy hétre készülődünk, a húsvéti szünetre, hogy egy kicsit rendbe tesszük a dolgokat. Kivisszük a szívünkből a rossz dolgokat, az utálatokat, amik nem odavalók. Tegyünk mi is így, dobjuk ki azokat, amik nem odavalók, hogy szép és tiszta legyen a lelkünk, Istennek is tetszen az. És így készülődjünk majd a húsvétra is, a virágvasárnapra, ami jövő héten lesz. És amit látjátok, itt majd úrvacsora lesz, tehát a felnőttek jó hosszú ideig bennmaradnak az istentiszteleten. Ez is azt szolgálja, hogy az úrvacsoránál azt mondjuk, hogy kicsit úgy kitisztítjuk a lelkünket. Néha ráfér. Kívánom azt, hogy ti is tiszta lélekkel készülődjetek a húsvéti szünetre, és Isten felé tudjatok fordulni tiszta lélekkel, tiszta szívvel. Így legyen. Amen. Áldás békességet!
Áldás békességet!
Kedves testvéreim, az ige hirdetésre készülve a 465. dicséret első két verszakát énekeljük, nem egy tipikus ige hirdetés előtti ének ez, szelíd szemed Úr Jézus, jól látja minden vétkemet, kezdődik a 465. dicséret első-második verszaka, ezzel hangolódjunk, ezzel gondoljunk, Isten igéjére készülődjünk az ő szent lelke fogadására. Mert a mi evangéliumunk nem csak erővel jutott el hozzátok, hanem Szentlélekkel és teljes bizonyossággal, nem csak szavakban, hanem erővel, teljes bizonyossággal, Szentlélekkel. Így halljuk meg Isten igéjét a Pál apostol Korintus beliekhez írott első levelének 11. részéből a 27-től 34. versig terjedő szakaszból. Szólít meg minket Isten lelke eképpen. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél meg minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt elnevesszünk. Ezért tehát, testvéreim, ha evésre egybegyűltök, várjátok meg egymást, és ha valaki éhes, otthon egyék, hogy ne ítéletre jöjjetek össze. A többiről majd akkor rendelkezem, ha hozzátok érkezem. Foglaljuk el helyünket, hisz eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, múlt héten egyik teológusunk, Gergő, az úrvacsoráról prédikált, és az mozdított, és a szerdai bibliakör, ahol erről beszéltünk, mozdított afelé, hogy ha nem is ugyanarról, sőt, határozottan ne ugyanarról, hanem annak egy folytatásáról szóljunk, folytatásáról az Új és az Új, az Ószövetségi és az Új testamentumi igének a feszültségéből keletkezzen valami a szívünkbe. Három pontban kíséreljük meg ezt az igét, a két igét megérteni. Először Isten távolságában élni, másodszorra Isten közösségében, harmadszorra pedig Isten közelségében élni. Két ige feszül egymásnak, az egyikben a szövetség ládáját méltatlanul érinti meg valaki, s a földre kerül, a másikban a szövetség asztalához, a megterített asztalhoz méltatlanul megy valaki ki, és ezért a földről nem képes elrugaszkodni. A fridláda körbehordozása egy másik korból, másik üdvtörténeti időből kerül elénk, mikor a kegyetlen ókori környezetbe, hogy Isten megtartsa az ő akkori népét, kemény szabályokkal tartotta fenn a rendet. Azt, hogy kinyúlhat a szövetség ládájához, ki érintheti, mikor, milyen előkészületekkel, annak pontos, részletes leírása van. Csak léviták nyúlhattak hozzá, ők is úgy, hogy előkészültek rá. A fridládához tehát nem nyúlhatott akárki, ezt pontosan a történetben jól látjuk. De az úrvacsorának ezzel ellentétben egy fontos lelki előkészülete van, egyetlen egy feltétele van, hogy az úrasztalához csak is bűnös emberek jöhetnek ki. Ha nem érezzük magunkat bűnösnek, akkor ne jöjjünk ki. Ha méltónak érzed magad, hogy Krisztus asztalához ülj, akkor vagy igazán méltatlan. Aki méltatlanul veszi a kenyeret, ítéletet eszik, mondja az ige. Nem az, aki méltatlanként, hisz mindannyian azok vagyunk. Ki vagyok én ahhoz, hogy az úrasztalához álljak, vegyem az ő kenyerét, az ő testét, ki vagyok én, hogy Isten igéjét hirdessem nektek, kedves testvéreim. Nem erről szól az ige, hanem arról, hogy aki méltatlanul, tehát én nem vagyok méltó, de az ige itt az Istennel való találkozás készületére, hozzáállására gondol. Nem csak az úrvacsorához, hanem maga az, ahhoz is méltatlannak lenni, hogy Isten elé közeledjek. Előfordul, látjuk, hogy Istenhez való közeledésünkben méltatlanul viszonyulunk hozzá. És ne gondoljuk, hogy csak az úrvacsorázókhoz szól ma ez az ige. Azokhoz is szól, akik itt ülnek, katolikusként, evangélikusként, azokhoz is, akiket Isten szent lelke még nem indított arra, hogy konfirmáljanak, és azokhoz is, akik valamiért, valami lehet félreértésből, lehet valami lelki indítatásból nem szoktak úrvacsorázni, őket is megszólítja ma az ige. Mit is jelent, hogy méltatlanul állok Istenhez? Méltatlanul járulni Isten elé? Meg is magyarázza az apostol, azt mondja, hogy aki nem becsüli meg az Úrnak testét, Nem becsüli meg Istent az életében. Méltatlanul áll hozzá. Nem becsüli meg az ő nagy áldozatát, amit értünk tett. Méltatlanul az is, hogyha ott folytatom, ahol abba hagytam. Egyszer kimentem, nem olyan nagy történet, de jól példázza, majd kiderül, miért mondom el, a vízilabda EB egyik meccsére, és ez itt Budapesten volt, és be akartam vinni egy üdítőt, meg egy szendvicset. És mondták, hogy nem szabad, mert megdobálom a szerbeket, vagy valami baj lesz belőle, és kin kellett hagynom. De mondták, hogy amikor vége van, fölvehetem. És valóban, meglepő fordulat ugye a történetben, tényleg ott volt az üdítő, meg az, és amikor kiértem, vége lett a meccsnek, fölvettem, és láttam, többen is állnak a sorba, és vették föl a szatyraikat. Azért jutott eszembe ez a történet, mert sokszor így vagyunk az úrasztalával is. Az egyik végébe lerakunk valamit, és mint a meccs végén, ugye szatyorba a kis bűneinket, amit nagyon, nagyon nagy bűnbánattal, nagyon nagy bűnvallomással leraktunk, azt a másik végén fölvesszük, és ugyanott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Nem azért mondom, mert nem őszinte az első, de lehet, hogy az. Szembenézek önmagammal, bűnbánatot tartom, nagyon bánom a bűneimet, leteszem az úrasztalára, és a másik végén pedig ugyanúgy fölveszem. Kimegyek az utcára, és ugyanott folytatom, ahol abba hagytam. Megbánom a bűnömet, közel kerülök az Istenhez, szabadkozok, ígérek neki mindent, előfordul, hogyha nagy bajba vagyunk, ígérek neki mindent, kampányolok neki, hogy forduljon hozzám az Úr. Aztán, ha megsegít, visszateszem őt a régi könyvek közé, a könyves polcra. Ez a méltatlanul. Méltatlanul nem annyi, hogy szakadt pólóba megyek egy esküvőre, hanem azt jelenti, hogy nem hisz abban valaki, hogy megtisztulhat, hogy találkozhat Istennel. Hiszed-e tehát, hogy Istennel találkozhatsz ma? Hiszed-e, hogy ő valóban képes a sok gondtól, mindattól, amire remegve gondolsz vissza, képes ezektől megtisztítani? És ő tisztának fog tartani. Az ő szemében bűntelen leszel. Milyen csodálatos a mi szemünkben, mi nem vagyunk azok. De Krisztus így tekint ránk. Azt mondja a lábmosásnál is, hogy te tiszta vagy. Tiszta vagy. Így tekint ránk Istenünk. Vizsgálja meg magam, tartsak önismeretet, kéri az ige, tartsak alkalmassági vizsgát az életem fölött. Alkalmassá lenni az Istennel való találkozásra, vizsgáljam meg magam, el tudom-e fogadni Krisztus közeledését, az ő testét, el tudom-e fogadni, tudok-e része lenni Krisztusnak, mert hogy a kenyér kenyér marad, de mégis Krisztus teste lesz a Szentlélek által. Úgy te is önmagad maradsz, de mégis Krisztusé leszel. Az övé vagyok. Ahogy a szerelmesek mondják, ó, én a tiéd vagyok. Mit jelent ez? Valami üres szót? Nem. Azt jelenti, hogy érte élek, halok, és azt is jelenti az igazán mély szerelem, hogy tudom, ha nincs mellettem, mit gondolna, ha most itt lenne, mit mondana, mit tenne. Tehát hogy vagyok az övé? Úgy, hogy ő igazából az enyém. Úgy vagyok az övé. Így vagyunk Krisztussal is, kedves testvérek. Így, hogy úgy vagyok az övé, hogy ő közben az enyém is. Míg a szövetség ládáját megérinteni sem lehet, addig Krisztusé vagyok, ő pedig az enyém. Így hajol le Isten az ószövetségen túl az új szövetségben a keresztény népéhez. Ha csak a ruhája szegélyét megérintetném, kiáltja imádságában a beteg asszony, itt pedig ez az én testem, mely ti életetek megtöretik. Milyen nagy a különbség, kedves testvérek. A ruhája szegélye helyett a lelkéből ad Isten. Ha csak felfigyelne rám, kiáltunk néha imádságban, annyira, mint a vakkoldus a távolodó Jézus felé, könyörülj rajtam, közben Isten lelke belém tud költözni, nem hogy felfigyel rám, nem hogy meghallja a hangomat, hanem eljön a Szent lelke által a szívembe. Beszéltünk a méltatlanságról, amiről igen határozottan, erélyesen szól az apostol. Azt mondja, hogy ezért vannak erőtlenségek és betegek közöttetek. Nyilván nem arról van szó, hogyha valaki kijön ide és méltatlanul veszi az Úr kenyerét és borát, akkor tüdőgyulladással megy ki a templomból, hanem arról van szó, hogy lelkileg nem tud megtisztulni, beteg marad, nem tudja Isten elé letenni bűneit. Beteg lesz, mert nem dolgozza föl vétkeit, hibáit, botlásait, becsapja önmagát, és megpróbálja Istent is. Beteg lesz a lelke, mert nem jól látja, nem jól ismeri Istent, ezért teszi méltatlanul az ő kenyerét. És beteg lehet maga a közösség is. A közösség, akkor már rá is térek a második pontra. Hiba történik az ószövetségi történetben, megbotlik az ökör, ott áll egy ember, Uzzá, elkapja, el akarja kapni a ládát. Hiba csúszik a rendszerbe. Mindannyiunk életébe előfordul, hogy egy apró botlásból, egy félreértésből, egy rosszul megfogalmazott mondatból végzetes események alakulnak ki. Végzetes. Mert ma mindenki azt hiszi, hogy mindent helyre lehet tenni, de nem. Nem lehet mindig mindent kijavítani, nem lehet mindig mindent megbeszélni. Vannak végzetes dolgok az ember életében. És a két történet találkozó pontja az, hogyha egy is vétkezik a közösségből, az mindannyiunk életére hatással van. Ha egy valaki alkoholista a családban, mindannyi az egész család veszélyben van emiatt. Ha a családban csak egy valaki agresszív, az mindenki életén nyomot hagy. Ha egy valaki hitetlen a családban, és kineveti a hívőket, már nem lehet imádkozni az asztalnál, már nem lehet az Úr dolgairól beszélgetni. Isten adjon erőt, hogy ne így legyen, Isten adjon erőt a gyermekünknek, fiatalnaiainknak, hogy ennek fényében válasszanak társat. Míg a méltatlanság betegséget szül a közösség életében, olvassuk az apostol intését, addig a Fridláda érintése miatt az egész liturgiát abba hagyják, és az egész, mondhatni, rendezvényt lefújják. Míg a kiválasztott népből sem mindenki nyúlhatott a Fridládához, addig most bárki Krisztus elé járulhat a közösségből. Mert mi keresztjének Isten közösségében élünk. Mert elég néked az én kegyelmem. Hangzik az ige, valljuk, tehát nincs szükségünk másra, nincs szükségünk többre, csak a megváltó kegyelmére. Aztán, ha egy egész közösség rosszul úrvacsorázik, beteg lehet maga a közösség is. Erre is vonatkozik a korintusi levél intése. Igen, ha őszintén megnézünk egyes gyülekezeteket, látjuk, hogy vannak beteg gyülekezetek. Két történet ezzel kapcsolatban. A két asszony sorban az Úr asztalánál nem itt történt, természetesen. Az egyik odaír a kehelyhez, a másik nem lép mellé, és azt mondja, hogy majd a következővel szeretnék inkább úrvacsorázni. Vele nem. Nem csak, hogy teológiailag elég felkészületlen volt ez a testvérünk, de bizony ő méltatlanul is jött ki Istennel találkozni. A másik helyen pedig mindenki egyedül áll a kehely elé. Mindenki. Oda áll, beáll középre, és nem engedi oda a testvérét. És mindig kell mondani, menjen egy kicsit arrébb, szinte, mintha igét mondanék, én vagyok a szőlőt, nem azt mondom, hanem azt, hogy menjen egy kicsit arrébb, hogy odaférjen. Mit jelent ez? Hogy mintha egyes emberek csak magukkal foglalkoznának, nem akar a másikkal úrvacsorázni, csak én akarok találkozni Istennel, csak én. Az, hogy itt van egy sorra, egy más több ember is, 100 ember itt van még rajtam kívül, az engem nem érdekel. Egészséges ez a közösség? Egészséges ez? Isten neveli a gyülekezeteket. Azt olvassuk, hogy neveli. Isten, amikor ítél, akkor nevel minket. Isten nevel, Isten tanít. De nem úgy, ahogy sokszor a kamasz gyerekeket szokták a szülei, amikor ugye visszakérdeznek, hogy miért, csak, mert azt mondtam. Nem ezt mondja Isten. Isten megmutatja a válaszokat. Isten megmutatja, hogy hogyan kell élni. Megmutatja Krisztusban, hogyan kell hívő emberként élni, hogyan kell szeretni a másikat. Isten úgy nevel, hogy példát ad. Pál tanítja a korintusi gyülekezetet, hogy ne essen ítélet alá az egész közösség. Tehát, ha valaki méltatlanul leszi a kenyeret és issza a bort, az egész közösségnek rosszat tesz. A gyülekezet, ahonnan a fele társaság kimenekül az úrvacsora elől, már nem igazi közösség. Hálás a szívem, hogy itt, kedves testvérek, alig-alig mentek ki, ezzel is mutatva, hogy jó közösségben vagytok egymással. És az úrvacsorával azt vallom meg, hogy én és a gyülekezet Isten közelségében él. Krisztus jelenlétében élem az életem. Ahogy a szövetség ládája elől vonul, mögötte a kiválasztott nép, úgy most a szövetség asztala elől, s ehhez vonul majd ki a kiválasztott nép. Előbbiben a két kőtábla, utóbbin a két jegy, a kenyér és a bor. S mennyire többek ezek, ha hívő szívvel állunk hozzá, mint a 10 parancsolat táblái. Mert nem korlátokra, szabályokra, hanem Krisztus szeretetére mutatnak. Nem azt mondja, hogy mit nem szabad, hanem pont arról beszél, amiről az első parancsolat, hogy Isten szabadító Úr. Krisztus hogyan szeret minket? Úgy, hogy adja az ő megtöretett testét és vérét, és kiontatott vérét. A Fridládában található két kőtáblát nem tudjuk betartani. Nem tudjuk. Folyton fel és felbontjuk ezt a szövetséget. Ezért Isten megköti a szövetséget. A fiával, önmagával, aki be tudja tartani. Isten fiával, aki megkínálja a te életedet is üdvösséggel, megbocsátással, mert ahogy a Fridláda később bevonul Jeruzsálembe, úgy vonul be az apostolok szívébe a Szentlélek Jeruzsálemben. És ugyanígy vonul be a mi szívünkbe is a Szentlélek. Valakinek a közelségében akkor tudunk létezni, és így van ez Istennel is, akkor tudunk valakinek a közelségében létezni, ha nem idegesít a jelenléte, ugye? Ha már idegesít, akkor már egy kicsit hátrébb lépek, kicsit arrébb megyek tőle, akkor nem vagyunk vele kibékülve. Valami nem tetszik benne. És ha nem idegesít, akkor nem idegesít, ha már megbékéltünk vele, hogy így néz ki, hogy ilyen ő, hogy mindig ezt mondja, hogyha indulatos, akkor megbékéltünk már vele. Isten közelségében akkor tudunk létezni, ha már megbékéltünk Istennel. És érdemes Isten közelségében élni, mert akkor a többi emberrel is sokkal könnyebben megbékélünk, és megbékélünk önmagunkkal is. Isten közelségéről ezért beszélek ennyit, mert ott jó élni. Isten azt kérdezi az Úr Szent Asztalától, amit a 38 éve beteg embertől kérdez. Akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e Isten közelségében élni? Isten nevel, Isten segít neked, hogy a világgal együtt el ne vesszél, ahogy hangzik az igében. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Ez egy kemény ige szakasz, amit felolvastam. Hogyha úgy simogatni akarjuk a lelkünket, akkor nem ezt szoktuk felolvasni. De benne van az evangélium. Azért nevel minket Isten, hogy el ne vesszünk. Úgy közeledj Istenhez, hogy becsüld meg őt. Úgy közeledj Istenhez, hogy életed kihatással van a környezetedre. Erről is beszél az ige. És Isten azért közeledik hozzád, hogy el ne vesszél, ahogy hangzik a nagy örömhír, a Biblia középpontja, mert Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezért munkálkodik, ezért hív, ezért akar a közeledbe lenni, hogy te el ne vesszél. Ő nem mond le rólad sohasem. A Fridláda azóta valószínűleg elveszett. Fontossága is megszűnt. Nem tudni, hogy létezik-e még, valószínűleg nem, de nem is lényeges, nem is fontos már. De Isten szemében te sokkal fontosabb vagy ennél a ládánál is. Mert téged nem hagy elveszni. Ahogy Jézus ígéri, mert én élek, és ti is élni fogtok. Isten számára tehát fontosabbak vagyunk, még ennél a szövetség ládájánál is, annál a ládánál, amihez csak ha hozzáértek, meghalt valaki. Isten vigyázz tehát így rád, az Úr nem hagy el, az Úr nem hagy el, nem hagyja, hogy elveszél. Nem hagyja, mert aki hisző benne, el ne vesszen. hanem örök élete legyen. Adja az Úr, hogy így legyen a mi életünkben is, amikor Isten nevel minket, azért nevel, hogy el ne vesszél, hanem örök életed legyen. Amen. Ráfelelő énekként hallgassuk meg a kórus szolgálatát. Ahogy hallottátok és láthatjátok, megterítettük az Úr szent asztalát. Jöjjetek imáron, minden kész, fennállva halljuk meg, amint megírva található Pál apostol korintusbeli gyülekezethez írt első levelének 11. részében a 23. verstől kezdődően az úrvacsora szereztetés igéje eképpen. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsoráltak, vette a poharat is, és ezt mondta: e pohár, ama az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hozzáteszi azért az apostol, azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Ezért vizsgáljuk meg magunkat, és valljuk meg bűneinket Isten szent színe előtt. Istenünk, vétkeztünk sok mindenben. Sok mindenben a hitünk nyomorúságosan áll dolgokhoz. Nem tartottuk veled folyton a kapcsolatot. A szüntelen való imádkozásban hiány vagyunk, Istenünk. Sokszor nem az az indulat van meg bennünk, ami Krisztus Jézusban megvolt. Könyörülj Istenünk rajtunk. Könyörülj és hallgass meg a mi szónkat. Tisztíts meg minket, és akkor tiszták leszünk a te lelked által, Krisztus kereszthalála által. Kérünk, hogy fogadd el bűnvallomásainkat, bűnbánatainkat egyenként is, és így közösségben is. Szeretnénk minél teljesebben betölteni a te missziós parancsodat. Kérünk, ebben segíts minket. Adj lelkedből erőt, hogy hozzád közeledjünk, hogy hozzád közösségben, hozzád közösségként tartozzunk. Segíts minket, Istenünk! Tarts meg minket lelked által! Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Kedves testvéreim, valljuk meg együtt hitünket, és mondjuk el minden hívő kereszténnel az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantaték Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyekbe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet, hitetekben nem kételkedem, ám egyházunk és gyülekezetünk rendtartása szerint a következő kérdéseket intézem felétek, melyekre feleljetek hallható szóval és nyitott szívvel. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által az ő szent testét és vérét, bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére. Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul, ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Én is, kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk ingyen való kegyelméből, az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva szép renddel járuljunk az Úr asztalához, alatta a 341-342. Dicséretet, majd ha azt befejeztük, akkor a 459-460. Dicséreteket énekeljük. Így szerezte a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Így éltek vele eleink, az apostolok, az egyházatyák, hitvalló őseink, a reformátorok, mártírjaink, és Istennek véghetetlen kegyelméből így éltünk vele most mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá magatokban. Ahogy az ige szól, ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig, aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre. Forduljunk Istenünkhöz imádsággal. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy habár méltatlanok vagyunk az Úr vacsorára, de mégis Te méltóvá teszel minket, szeretetet csodája által. Köszönjük, hogy eléd járulhattunk. Köszönjük a Te kegyelmedet. Köszönjük a sákramentumban megtapasztalt áldásodat. Köszönjük, hogy ebben a kegyelemben részesedhettünk, hogy ott lehettünk az utolsó vacsora alkalmán. Így kérünk Istenünk, hogy légy mi velünk a továbbiakban is. Hogy többé ne uralkodjék bennünk a bűn. És ha valami panaszunk is volna másik ember iránt, tudjunk megbocsátani, ahogyan te is megbocsátottál nekünk. Krisztusunk, köszönjük a te bűnbocsánatodat. Hálás a szívünk, hogy hozzá tartozhatunk. És így imádkozunk Istenünk a közösségünkért, közösségeinkért. Tartsd meg ezt a gyülekezetet, hogy legyen a Szentlélek gyülekezete, hogy legyen a te közösségeddé, hogy minél teljesebben megtartsa és teljesítse missziós parancsodat. Áld meg Istenünk, ne csak egy gyülekezetet, áld meg református egyházunkat is, hogy maradéktalanul tudjunk téged követni, a te utadon járni, a te igazságodat hirdetni, és veled élni, Istenünk. És áld meg az Anya Szent Egyházat, legfőképpen ott erősítsd, ahol üldözik. Légy velük, Istenünk! Legyen magvetés az ő vérük! És imádkozunk nemzetünkért is. Istenünk, te irányítsd, te vezess minket. Te légy az út, te légy az igazság, te légy az élet nemzetünk életében is. És Istenünk, kérünk, hogy áld meg családunkat. Áld meg különösképpen a gyászoló családokat, azokat, akik valamit elveszítettek. A te gazdagságod szerint ajándékozz meg őket. Mutasd meg, hogy milyen nagy gazdagsága van a te vigasztaló erődnek. Így kérünk, Istenünk, légy velünk, légy mindannyiunkkal, most és örökkön örökké. Amen. Forduljunk a mi Urunkhoz az Úr Jézus Krisztustól tanult imádsággal is. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönöm. Kedves testvérek, szeretném hirdetni, hogy az első alkalmat, illetve nem alkalmat, hiszen ma 4 órakor a kisifi elmarad, majd kiderül miért, és viszont a nagyifi 6 órától meg lesz tartva, így készüljünk. A héten, a szokott alkalmakon, az ének, a hétfői énekkoron, a keddi babamama körön, a szerdai nyugdíjas biblia órán, kívül kedden 6 órától kanonika vizitáció lesz a gyülekezetünkbe. Ez azt jelenti, hogy az egyház megyétől 2 ember, a Kisvászka egyházmegyei lelkészi főjegyző és Arda Janka Zsolt presbiteri főjegyző látogat el hozzánk, és ellenőrzi az anyakönyveket, a papírokat, illetve egy kicsit a gyülekezet hitéletébe is betekint. Ez erre az alkalomra, akinek van indítatása, rá szeretettel várjuk. Hirdetem a szerdai 6 órás új házi csoportunkat, házi körünket, és a testvérek figyelmébe ajánlom. Csütörtökön 8 órától bibliaóra lesz, és hogy utána lesz a konfirmáció, az jó kérdés, hiszen jelenleg éppen Nagy Péter lelkészünk és Csűrös Varga Vanda beosztott lelkész, konfirmandusokkal lelki hétvégén van Piris Csabán, imádkozzunk, hogy ennek a hétvégének legyenek gyümölcsei. Azért is vannak most konfirmandus hétvégén, hisz jövő héten, szombaton 6 órakor lesz a konfirmációs vizsga, nevezzük vizsgának ezt a beszélgetést, és ez pedig, hogyha mindenki sikeresen átment a vizsgán, a vasárnap 10 órakor konfirmációs istentisztelet lesz fogadalomtétellel. Szeretettel várunk mindenkit, és kérjük, imádkozzanak a konfirmandusokért a testvérek. Igen. Hirdetem, kedves testvérek, hogy a mai istentiszteletünkön ifjabb Szalontai Károly testvérünk olvasta az igét, köszönjük a szolgálatot. Hirdetem, hogy április 9-én, szerdán 12 órakor az Angeli úti urna temetőben lesz 6-os Lászlóné Juhász Katalin búcsúztatása presbiter testvérünk édesanyjának elvesztése nyomán is Isten vigasztalását, szeretetét kívánjuk a gyászoló családnak. És átadom a szót Kornok úrnak.
Kedves testvérek, mint hallottuk, tehát imádkozzunk a konfirmandusok lelki hétvégéért. Tegnap volt a tavaszi templom takarítás parti. Köszönjük a mintegy 50 résztvevő odaszánását, a jó hangulatot, és aki nem jött el, a sajnálhatja. Április 8-án kedden tehát lesz a kanonika vizitáció, erre a presbitereknek feltétlenül el kell jönni, nekik már szóltunk is. Húsvéti gyülekezeti ima délután lesz nagy szombaton, április 19-én a gyülekezeti terembe, mindenkit szeretettel várunk a húsvét ünneplésére. Április 23-án, szerdán este 6 órakor lesz az evangéliumot minden otthonba evangelizációs szolgálat megbeszélése. Ennek a részleteiről megkérem Raskorné 6-os Katalin testvérünket, Pezsütel testvérünket, aki szervezi, hogy ő mondjon egy pár szót.
Áldás békesség! Az evangéliumot minden otthonban nevű szervezet, ez egy önkéntesekből álló szervezet, és ők járják az országnak különböző területeit, és különböző alkalomsorozatra hívogatják a testvéreket. Ők minden otthonban becsöngetnek egyszer. Előtte szerveződik egy alkalom, amire meghívást nyújtanak át. És a mi gyülekezetünkben ez május 24-én egy evangelizáció lesz, amire hívjuk a testvéreket. Most ez a megmozdulás előtte két hétvégi előkészületet igényel, ahova önkénteseket szeretnénk, akár egy-egy délelőtre, tehát vagy egy szombat délután, vagy egy szombat délelőttöt, aki be tudna vállalni. A szervezetnek az önkéntesei ők már tapasztaltak, és szeretnénk, hogyha velük együtt a gyülekezetből néhányan tudnánk látogatni ezeket a családokat. A terület konkrétan a Budatétényi részét érinti a gyülekezetünknek, mert oda a látogató szolgálat nagyon nehezen jut el. Az lenne a kérésünk, hogy vagy nálam, vagy a Nagy Péter lelkész úrnál, vagy Gézánál, aki úgy gondolja, hogy szeretne jelentkezni erre a szolgálatra, és van néhány órája, pont május 10-én és május 17-én, az tegye meg ezt a jelentkezést, és április 23-án lesz egy ilyen kibővítés, ahol eljön a szervezetnek a képviselője, és néhány aktivistája, és ilyen helyzetgyakorlat, hogy is működik ez a dolog, és ebben kérnénk a gyülekezet segítségét.
Fogadjuk Istenünk áldását. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Istennek békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.